Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Kelemenni Márkus Ágnes, aki német és dráma szakos pedagógus. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
És üdvözlöm a hallgatókat.
A Szilágyi Gimnázium tanára vagy, és most idén az Erasmus Plus pályázatban bekapcsolódtak a pedagógusok is egy nagyon különleges utazás sorozatban. Mesélj róla, hogy hogyan is kezdődött ez.
Ez igazániból egy tanár továbbképzési lehetőség. A tanárok számára külföldön különböző kurzusokban részt venni, és minél többet megtanulni más technikákról, módszerekről. Olyasmiről, ami igazán érdekli a pedagógust, ami felé hajlik, hogy szeretné az óráit egy kicsit ezzel színesíteni, vagy más szellemiségben tanítani, amint eddig.
Ahová te mentél ezt a helyet, hogyan választottad ki?
Igen, nagyon erősen motivált az, hogy azt éreztem a tanteremben, az osztályokban, a csoportokban, hogy nincsen áramlás. Tehát azt éreztem, hogy bennem van egy nagy lendület, egy nagy inspiráció. Odalépek a diákok elé, és azt éreztem, hogy egy hatalmas nagy fal, amiről visszapattanok, mert nem megy át ez a lendület. Nincs az, hogy átadom az energiát, ők átveszik, és az egész egy ilyen szép, mint ha ringatóznánk, vagy van egy csodálatos flow élményünk, hanem azt tapasztaltam, hogy nagyon negatív energiák érkeznek a gyerekek felől, motiválatlanok, fáradtak, kimerültek. És ez engem is enerváltá tesz, és ezt szerettem volna valami, erre van megoldás, vagy ezt túllépni, vagy erre valamit találni, ami nekem segít.
Melyik országba mentél, és milyen nyelv alapján választottad ki ezt a helyet?
Hát mivel megvolt már a téma, hogy Happy Schools, és akkor ez engem nagyon, nagyon mint egy fényreklám bevillant, és ez angol nyelvű kurzus, de szerencsére beszélek jól, meg nagyon jól értem az angolt, jobban értem, mint beszélem szerintem, de ez volt az első, és Barcelonában találtam meg ezt a kurzust, ami különösen is fontos volt, vagy nagyon motivált, meg inspirált, mert én többször jártam a Spanyolországba is hozzám, ez az életritmus nagyon közel áll, és ez a világ. Úgyhogy úgy éreztem, hogy teljesen megtaláltuk egymást a kurzusra.
Akkor beszéljünk egy kicsit az utazásról. Hogy is kezdődött?
Mindenki először is rákeresett, hogy milyen kurzus szeretne választani, akkor ehhez kapcsolódóan kellett valamit megfogalmaznunk, hogy miért választottuk ezt, miért, milyen motivációnk, a belső indítatásunk erre. Akkor a pályázatban ki kellett fejteni pontosan, mivel foglalkozik ez a kurzus, miről lesz ott szó, és aztán el kellett kezdenünk megszervezni, repülőjegyet foglalni, aztán a szállással kapcsolatban felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel, a kurzussal, egyáltalán a kurzussal megírni a levelet, megkapni azt, hogy visszaigazolják, igen, van még hely, mehetünk, és akkor elindult ez az egész oda-vissza levelezgetés, és rengeteg papírt is szükséges hozzá, hiszen külföldre utazik az ember, nem csak utasbiztosítás kell itt, hanem különböző egyezményeket kellett aláírni, akkor online kitölteni hozzá kérdőívet. Sokféle feladatból állt még mielőtt egyáltalán az utazásra sor kerülhetett volna.
Időben hogyan lehetett választani? Ugye ez a nyarat érintette leginkább.
Igen. Nem zárkózott el az igazgatónő attól, hogy korábban is induljunk, de miután februárban kellett beadnunk, és nem tudtuk, hogy mikor fogják megítélni, vagy egyáltalán elfogadják-e, ezért úgy találtuk jónak, hogy jó lesz az, hogyha mindenki a nyári időszakot választja, és ezzel nem is tévedtünk, mert viszonylag elég későn kaptuk meg a választ, hogy igen, szabad utat kaptunk, indulhatunk, és ott nagyon be kellett pörgetni az eseményeket, tehát ott aztán mindenkinek kilódult ezerrel, hogy intézze a dolgait.
Hány pedagógus ment erre a pályázatra?
8-an indultunk el.
És az időpont az körülbelül egybe volt, vagy volt, aki másik héten utazott el?
Mindenki máskor indult. Én voltam az első, én június utolsó hetében indultam el, és akkor utána, illetve velem egy kollégám, még Igás Andor kollégám, 2 hétre ment, én csak 1 hétre, és utána aztán szépen sorba, és augusztus vége felé volt az utolsó kollégánk, aki visszaérkezett.
Akkor a június végi utazásoddal fogjuk folytatni néhány perc zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kelemenni Márkus Ágnessel, és az Erasmus Plus programban Barcelona jutott neked, vagyis hogy ezt választottad, és ide mentél tanár továbbképzésre. Hogy zajlott az utazás?
Hát mindjárt az elején érdekes volt, mert betereltek bennünket már ugye, hogy felszállásra a gépbe, de 2 órán keresztül üldögéltünk a, nem tudom, a 35 fokba, úgyhogy, és bármennyire is tudok angolul, a spanyol akcentus az megnehezítette a megértését annak, hogy gyakorlatilag mérésváró itt 2 óra hosszát. És aztán megérkeztem, én előre mindent már otthon, mindennek utána néztem pontosan, hogy olyan érzésem volt, hogy olyan ez, mintha most Budapestre mennék. Tehát tudtam, hogy melyik buszra kell felszállni, hol tudom megvenni a jegyet, és a szállásra érkeztem először, ez már délutáni órákban volt. Egy idős 73 éves asszony fogadott engem, volt egy kutyája, rajta kívül még egy fia, meg még két gyereke, de igazán csak a fiával találkoztam gyakrabban, bár ő se lakott vele, és már ott szembesültem azzal a problémával, hogy ő egyáltalán nem beszél angolul, bármennyire is részt vett egy kurzuson, de ő csak spanyolul beszél. És akkor úgy éreztem, hogy itt egy hatalmas lehetőség, én valamikor tanultam spanyolul, alapokú nyelvvizsgát is tettem, na mondom, akkor Ágnes, gyerünk. És aztán írtó vicces volt, mert ültünk a teraszon, egy csodálatos hely lakott egyébként, magas épületnek a legtetején, és teraszon üldögéltünk délután, és ő keresgette a telefonba a szavakat, én keresgettem a telefonba a szavakat, és elképesztő jut mulatunk saját magunkat, hogy ő nem beszél angolul, én már régen beszéltem spanyolul, és nekem is utána kell nézegetni. Őt egyébként semmiképp nem zavarta mindez, hogy én elsőre nem fogom megérteni, amit mond. Tehát elképesztő lendülettel, gesztikulációval belefogott, és lendületesen, és csak mondta, és én nem győztem telefont elővenni, és nézegetni, hogy ugyan miről van szó.
Akkor sikerült azért átidelni ezeket a
problémákat. Igen, nagyon megkedveltem.
Szállásadók csak szállást adtak, vagy esetleg étkezést is biztosítottak?
Étkezést is biztosítottak. Ezt előre lefixáltuk, hogy ki mit kér, tehát mindenki megbeszélhette ezt már jóval utazás előtt. Én reggelit és vacsorát kértem, és akkor így ennek megfelelően láttak el.
Pillanatra maradjunk ott, hogy milyen is ott az étkezés Barcelonában, azért nagyon kíváncsi vagyok.
Keveset esznek reggelire, és főleg édeset. Ezek a kis minyonok, kis lekvár, kis vajjal, tehát édes a reggeli, és az is kevés. Hát délben nem voltam otthon, hogy mindig éppen azt tettem, mert a kurzuson voltam, amit éppen adódott, és akkor esténként főzött, de bármilyen késő mentem is, az akkor fogott hozzá. Egyszer volt ebből egy kis sértődés is, mert túl késő volt, és mindig frissen készített, és nagyon ízletesen. Ördöghalat is ettem, soha életemben nem ettem például, és nagyon jókat beszélgettünk mindig vacsora közben. És ő mindig sokkal később feküdt le, mint én. Tehát ez a vacsorát, ha jó, ha olyan 9:30 körül készen volt, akkor még beszélgettünk, és ő mindig hajnalba feküdt, tehát hajnali 1-2-kor. Én már nem bírtam addig, tehát én ezzel ledőltem, tehát látszott azért, hogy egész más körülmények között élünk, tehát más mentalitásúak azért a spanyolok, mint mi magyarok.
Akkor térjünk most oda egy kicsit a kurzushoz. Ugye nem véletlen választottad a Happy Schools kurzust. Mi az, ami legelőször megfogott, amikor beérkeztél az iskolába, ahol elkezdődött ez a tanfolyam?
Hát a tanárom. Hát elképesztő, egy olyan személyiséget kell képzelni, aki nem csak beszéli azt, hanem éli, amiről beszél. Tehát annyira magával ragadó személyiség a Márta Mandolini, egyébként egy olasz nő, aki Spanyolországban él, és ahogy fogadott bennünket, az a pozitív erő, meg energia, ami árad belőle, és az a jó kedély, az a derűs, tehát egyszerűen hát elvarázsolt teljesen, úgyhogy ez, én úgy éreztem rögtön, hogy nagyon jó helyem lesz.
Ezen a kurzuson hányan vettetek részt, és milyen országból érkeztek még rajtad kívül pedagógusok?
Hogy jól emlékszem, 12-en voltunk, Szlovéniából, Finnországból, Németországból, Ausztriából, és Lengyelországból és Litvániából voltak kollégák. Voltak, akik ugyanabból az iskolából többen is érkeztek. És párhuzamosan két kurzust is ment, szintén ugyanaz a kurzusvezetővel, ezért megosztott a kurzus, tehát első nap együtt voltunk, együtt kezdtünk, így ismerkedése, és utána a csapat egyik fele ment a Happy Schoolba, a pozitív pszichológia meg a flow, a másik csapat pedig a konfliktuskezelés és a kiégés. Ez volt a téma. És akkor így, és mi hatan maradtunk az egyik csapatban, a másikban akkor hatan vagy heten voltak ők, így állt össze a létszám.
Rögtön folytatjuk arról, hogy mit tanultál ezen a kurzuson, és mit tudtál átmenteni a pedagógiába a zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kelemenné Márkus Ágnessel és a Happy School, vagyis, hogy igazából egy nagyon vidám, boldog iskola, ez volt a kurzusodnak a címe. Mi az, amit tanultál? Ugye nagyon nem könnyű a mai gyerekekkel, hogy mondtad, hogy egy fal veszi őket körül, amit nehéz átlépni. Hogyan lehet áttörni ezt?
Legfőképpen azzal, hogy a tanár próbál pozitívan gondolkodni. Tehát, hogy az, ha tudatában vagyunk annak, hogy bármi, amit teszünk, legfőképpen rajtunk múlik, hogy ezt hogy tesszük, és hogyha mi tudunk optimistán, pozitívan hozzáállni a gyerekekhez, az a légkörhöz, amiben vagyunk, az nagyon sokat segít, illetve a tudatosítás, hogy tudatosítom magamban azt, hogy hol vagyok. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a gyerekek figyelme nincs is ott az órán. És ugye erre tanultunk egy technikát, a mindfulness technikát, amit korábban ismertem, és nagyon hasonlónak tartok a szemlélődő imamódhoz, hogy arra figyelünk, hogy ami van most a jelenben, hogy itt és most mi van. És ha behúnyom a szemem, akkor figyelek arra, hogy milyen zajok vesznek körül én, mi van a testemben, hogy veszem a levegőt, milyen érzéseim vannak, és a gondolataimat megpróbálom elengedni, és a gondolatokat magamtól elűzni. Tehát ha jön egy gondolat, akkor szépen hagyom, hogy tovább menjen, és nem ragadok bele a gondolatba, mert már is kibillent abból, hogy érzékeljem a külvilágot és saját magamat benne. És szerintem ez a technika azért is jó, hogy tudatosan figyelek arra, hogy most itt vagyok, most itt ülök a mikrofonnál, veled beszélgetek, és nem gondolok arra, hogy mit hagytam otthon a konyhában, vagy nem gondolok arra, hogy az iskolában, akkor kitettem a lábam a tanáriból, milyen mondat, ütöttem meg a fülemet az utolsó pillanatban, és akkor nem keringnek a körül gondolataim, hogy valamit hozzá körítek, és akkor elkezdek ezen agyalni, hanem megpróbálok csak itt lenni, és most lenni. És ez, még ha csak egy picit is tudunk minden órán, most a gyerekekkel, hogyha ezt elkezdjük csinálni, talán segít őket abban, hogy jobban jelen legyenek a valóságban, ebben a világban, amiben vannak, és tisztában legyenek az érzéseikkel. Nagyon sokat foglalkozunk ezzel is, viszonylag sokat, mert itt sűrű volt a program, annyi minden belefért ebbe a témába, és úgy egyszerűen csipegettünk mindenből, hogy az emóciók milyen fontos szerepet játszanak, hogy nem tudjuk külön választani azt, ahogy beszélünk, és nem tudom a gesztusaimat szabályozni, hogy mennyire hiteltelen, hogyha valamiről lelkesen beszélek, de se az arcom, se a testem nem azt fejezi ki. Tehát, hogy ez mennyire nagyon érdekes játék, hogy ez hogyan tudjuk használni, hogy mit üzen a testünk, mit üzenünk a szavainkkal. És ez is egy nagyon, nagyon jó gyakorlat, amit lehet a gyerekekkel akár így csak ilyen kis szituációkon keresztül gyakorolni. És az, hogy utassuk őket olyan élményhez, amiben olyan lehetőségekhez, hogy el tudjanak egyszerűen feledkezni mindenről. Mert hogy igazán ez a flow-nak a lényege. Hogy mindent elfelejtesz magad körül, és teljesen odaadásod, csak annak szented a figyelmedet, amit éppen csinálsz. Tehát ez az összes dolog mind egy irányba mutat, hogy tudatosan legyünk jelen a világba.
Ahogy említetted, hogy csipegettetek dolgokból, van még olyan fontos dolog, amit sikerült teljesen átültetned ide, vagy legalábbis, hogy a fejedben úgy van, hogy meg fogod próbálni megvalósítani?
Ezekkel az érzelmekkel szeretnék foglalkozni, meg a mindfulness-szel, és így gondolom, hogy eljutnánk a flow élményhez, és ott fogalmazódott meg bennem, mert ez a tanárnő egyébként pszichológus és művészetterapeuta, hogy nagyon fontos szerepe van a művészetnek. Tehát ezt egyébként is tudtam, mint drámatanár, de hogy egyre inkább megerősített abban, hogy a művészet eszköz is, a tanításban is lehet egy eszköz, hogy akár még egy német órán is, hogyha előtte megpróbáljuk azt valahogy megjeleníteni, akár egy rajzban, hogy mi az, ami engem felszabadít, le tudom ezt akár rajzolni, vagy mi az, ami gátol engem abban most, hogy itt legyek. Tehát, hogy vizualizáljuk ezeket, amik bennünk vannak, a művészet segítségével, rajzzal, vagy drámában esetleg, hogy drámás eszközökkel. Ez az, amit még szeretnék még inkább valahogy ebben elmélyülni, és ebben tanulni, ebből, vagy erről tanulni többet.
Hát bízunk benne, hogy a következő időszakban lesz erre lehetőséged. Néhány perc szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kelemenné Márkus Ágnessel, és a Happy School csapatban voltál, mondhatnám így. Hatan maradtatok, úgy mondtad, ugye az első közös kurzus után, akikkel az összes minden tanfolyam részen részt vettetek. Milyen csapat alakult ki közöttetek, mert elég nemzetközi volt a pedagógus gárda?
Hát én legtöbbet egy német és egy finn lányjal, legtöbb időt velük töltöttem, illetve hogy a csapatban még akik ott voltak, volt két litván és még egy osztrák hölgy, és így alkottunk egy hatos csapatot. Érdekes volt, mert a német lánya, mi mindig németül beszéltünk, mivel német tanár vagyok, ha velünk volt a finn is, akkor pedig angolul. És általában mi így hárman együtt mozogtunk, hogyha valamerre mentünk, akkor ezt mi mindig így hárman együtt csináltuk. Érdekes volt az, hogy a finn lány nem velünk, most ezt nem jól mondtam, igen, mert a finn nem velünk volt egy csapatban, de mégis mindig hozzánk kapcsolódott, amikor a városnézésre került sor, hát ő a kiégés programon volt, és engem ez rendkívül megdöbbentett, mert ugye mindig arról hallunk, hogy a finn iskola milyen példaértékű, és az egész világ elé példaként állítják, és az volt számomra a döbbenetes, hogy velük ugyanúgy megtörténhet az, hogy egyszerűen elfáradnak, megfáradnak, úgy érzi, hogy nincsenek eszközei már, nem tud egyszerűen a tanteremben olyan légkört biztosítani, amiben ő is jól érzi magát, amiben a diákok is jól érzik magukat, hogy ez számomra meglepő volt. A saját csapatunkban pedig például ez az a német lány nagyon szkeptikus volt mindennel kapcsolatban, amit ott hallott, mindent megkérdőjelezett kicsit, rendkívül józanul és reálisan gondolkozott. Ez pedig ez az irány egy kicsit megkívánja, hogy az emberben legyen egy kicsit ilyen bizalom, vagy fogékonyság így ezekre a spirituális dolgokra, vagy bár nem is igazándiból, de hogy legyen egy pozitív szemléleted, vagy naivitásod, talán nem tudom, hogy ezt így lehet mondani, vagy reménységed arra, hogy ez lehetséges. És ő meg mindent nagyon precízen akart értelmezni, sokszor neki még több elmélet kellett volna a gyakorlat helyett, pedig szerintem a gyakorlatok nagyon jók voltak.
Néhány példát említenél ezek közül?
A gyakorlatokból?
Igen.
Például csináltunk egy olyan gyakorlatot, hogy elkezdtünk csak, hogy fékelgasson csak úgy, mint hogyha valakivel beszélnénk telefonon, és engedjük el teljesen a gondolatokat, és csak úgy használjuk a kezünket, a jobb kezünket. Aztán tegyük át a tollat a bal kezünkbe. Próbálj meg úgy megfogni a tollat, hogy nem úgy, mintha írogatnánk, hanem tegyük két másik ujjunk közé, mondjuk. És így, csak egyszerűen firkálgassunk. És érdekes volt, és akkor maga ez az élmény, hogy nem úgy fogom a tollat, ahogy szoktam, hanem kis ujjam meg a gyűrűs ujjam között, vagy a középső ujjam és a mutató ujjam között, tehát nem szokta az ember általában így írásra, meg pláne ugye rajzolgatásra használni a kezét. És akkor utána mondta, hogy nézzük meg a rajzot, és hogy látunk-e benne valamit. És emlékszem, hogy a gyerekkoromban csináltam ilyet, hogy is firkálgattam valamit, és akkor vajon azt, és úgy belelát az ember valamit, olyan, mint a felhőket, mikor nézegetett, és ott van egy lobacska, vagy hasonló. És akkor kellett címet is adni ennek. És ez például nagyon érdekes volt azért, mert arra kellett figyelni, hogy milyen érzés. De nem arra, hogy mit csinálunk, hanem arra kellett figyelni, hogy ez milyen érzés, a kezünkben milyen érzés ez. Hogy a tollat most így vagy úgy fogjuk. Tehát egész másra helyeztük akkor a fókusz, mint amire egyébként szoktuk, és hogy nem odafigyelve arra, mert akkor az ember bekapcsolja így a gondolatokat, és akkor elkezd, mit tudom én, például sokszor ugye, ha az ember telefonálgat, akkor elkezd, mit tudom, virágokat rajzolni, vagy négyzeteket, hogy most ezt így teljesen elengedve, tehát nem ilyen tudattal vezérelve, hanem úgy csak az, hogy milyen érezni ezt, és ez nagyon érdekes volt, és így is én beleláttam a saját rajzomba egy angyalt például, és akkor ezt ki kellett színezni, hogy mindenki, amit látott, éppen ezt kiszínezt, és adott neki egy nevet, szóval ez egy például nagyon érdekes gyakorlat volt. Meg amikor az érzésekkel játszottunk, az is nagyon érdekes volt. És volt ott egy litván tanárpáros, az igazgatónő, aki kevésbé beszélt angolul, és az angol tanár, aki fordította, tehát tolmácsolt gyakorlatilag. De elvitte az igazgató a tanár kollégáját, hogy ő is részesen egy ilyen kurzuson, vagy egy ilyen tréningen. Ugye ez is egy olyan vicces volt egy kicsit, de náluk nagyon jól működött, zseniálisan tudták ezt kivitelezni. Nem zavartak bennünket azzal, hogy ők egymás fülébe sugdosnak, és egyébként jó pofák voltak.
És hogy tapasztaltad, hogy az elméletet a gyakorlat teljesen alá tudta támasztani? Jól el tudtátok sajátítani azt, ami a cél volt?
Igen, tehát aki tartotta ezeket az órákat, ő tényleg átadta ezt az élményt. Tehát számomra tényleg létrejött a flow. Én nagyon-nagyon élveztem, én tényleg éreztem, hogy ez egy pozitív ember. Gyakorlatokat csináltunk a mindfulnessre, erősítjük azt, hogy most tudatosan jelen vagyunk, akkor ezekre az érzésekkel kapcsolatosan és végeztünk gyakorlatokat, meg szituációkat is az érzelmeinkkel kapcsolatban. meg volt egy másik gyakorlat is, hogy különböző képeket vetített be, és különböző időnk volt rá, hogy azt lerajzoljuk. És mennyire érdekesen működik az agy, hogy nyilván, hogyha van egy kép, és több idő van rá részletesen, ha csak egy, mit tudom, 10 másodperc van, mennyire elkezdünk ilyen sémákba gondolkodni, és akkor csak látunk egy gitárt, akkor mindenki egy ilyen sematikusan, és nem nincs arra idő, hogy a részleteket megfigyelt. Tehát, hogy ez is egy érdekes visszajelzés volt az emberi működésről.
Köszönjük szépen az információkat és ezeket a különleges dolgokat. Hát bízom benne, hogy azért sikerül neked megvalósítani azt, amit szeretnél. Egy kis zene következik most, és még a városnézés élményeidről fogunk beszélgetni tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kelemenné Márkus Ágnessel, és a barcelonai utadban tulajdonképpen a városnézésre és ott a helynek a föltérképezésére mennyi idő jutott, és azt hogyan töltöttétek?
Mi kurzusunk, a Happy School mindig délután 2-kor kezdődött, így aztán délelőtti időt fordítottuk a városnézésre, illetve miután 6 órakor vége volt, akkor még ott is, ami maradt idő. Amit csak lehetett minden, tehát kimaxoltam ezeket az időket, és egyszerűen imádtam. Tehát Barcelona az én szívem csücske lett. Gaudinak, amit csak lehetett, megnéztünk, Gaudi által tervezett házakat, a Sagrada Familiát is természetesen ilyen audio guide-dal, ahol ki lehet választani, milyen nyelven szeretnéd a kíséretet, és akkor a pontról pontra végig lehet járni az egész templomot. Ugye még építés alatt van, 2026-ban szeretnék befejezni Gaudi halálának 100. évfordulójára. És hát az egyszerűen lenyűgözött meg. A Casa Batlló és a Casa Milla, ők mind a két épületet megnézzük, a Casa Batlló belülről is szintén ilyen audio guide-dal. Hát hihetetlen jól kidolgozták ezt a spanyolok. A Casa Millát is ugyanilyen módszere végig lehet nézni, és nagyon érdemes ezekre pénzt áldozni és időt, mert mindent meg tud az ember arról, amire kíváncsi, meg ami nem is látszik, és mégis ahogy elbeszélik, abból kiderül, hogy most már értem, hogy miért így tervezte ezt meg Gaudi. Nagyon tisztelte a természetet, és benne Isten munkáját, tehát úgy erősen hívő ember volt, hogy a világot Isten teremtette, és hogy csodálatos, és hogy ennél csodálatosabbat az ember nem alkothat, így a természetet tartott a tanító mesterének, vagy a természetet mintázta meg az épületeiben is, és a Casa Batlló-ban is ez gyönyörűen visszaadja a falakkal, a mennyezet kidolgozásával, az egész épület olyan, mint egy élő lény, a tető, mintha egy sárkánynak a hátán bucskázza végig az ember keze, hogy végig simogatja ezeket a kis csempéket, vagy visszagondolva a Sagrada Familiába is, mintha fa egész erdő állna oszlopokon, és azt tartaná az egész tetőt, és ott is a gyümölcsöktől kezdve a kapukon, a homlokzaton, minden a domborművekkel, a teljes élővilág, szóval hogy ez egyszerűen szerintem csodálatos az a mester, és hát én teljesen elámultam a látásmódjától is. A Güell Parkot is megnéztük, azt is ő tervezte, ott pedig azt tapasztaltam, hogy ő modernista volt, és hogy mennyire meghaladta a korát azzal, hogy összeszedett a városban mindenféle ilyen töredezett csempéket, és ott a patsort végig ezzel díszítették ki. De hogy más, vagy gyűjtögette ezeket a régi kerítéseket, ezeket a drótkerítéseket, ezeket a drótokat is felhasználta. Tehát, hogy annyira környezettudatos volt, hogy semmi sem mehet kárba, tehát mindent szépen, és tényleg esztétikusan csodálatos gyönyörűséget. Tehát nem tudok csak ilyen szuperlatívuszokba beszélni róla, mert engem teljesen lenyűgözött, és a város is csodálatos. És voltam egy múzeumban is, a Miró múzeumban, és ott is, már korábban is hallottam Miróról, szürreális festő, és hát az is egyszerűen elvarázsolt. És maga a város is, mert helyezkedése olyan, hogy hegyek veszik körül, a Tibidabo, meg a Montjuïc, és akkor mégis van egy tengerparti rész is, ezért folyton jár a levegő, tehát folyton fúj a szél, én nem éreztem azt, hogy nagyon meleg lenne, még hogyha 30 fok körül volt a hőmérséklet, akkor is azt éreztem, hogy itt azért jár a levegő, itt van levegő, itt van tér, és természeti adottságaiban is egyszerűen páratlan ez a város.
És milyenek pont az jutott eszembe, hogy így beszéltél róla, hogy az épületek és a természet, ahogy körülveszi, emellett milyenek a zöldövezeti adottságai, tehát a város belülről hogyan van díszítve?
Nagyon sok park van, és ami engem meglepett, kisfiam mondta, hogy vigyek az a papagáj tollat, és mondtam, hogy nem, mert nem úgy van, hogy a galambok, de hogy nem, együtt vannak. Valóban a papagájuk, meg a galambok, meg a sirályok együtt a parkokban szépen együtt csipegetnek. Ugye engem ez is teljesen ilyet még nem láttam. Ott, ahol laktam, ott a közelben volt a Plaza España, és ott van egy csodálatos szökőkút, a Fontán Mágike, és ott végig egy hatalmas, tehát egy szökőkút sor van. Az egész utca, az egy szökőkút sor. Tehát egyszerűen gyönyörű. És nem csak Gaudi építészeti remek műve idézíték, hanem más híres építészeké is. Tehát ott léptennyomon beleütközik az ember valami kincsbe.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad az élményeidet, remélem, hogy kincsként fogják a hallgatók is ezt majd értékelni, és kívánom azt, hogy ezt a flow élményt minél többször tud az iskolában is majd kamatoztatni. Kelemenné Márkus Ágnessel beszélgettem az elmúlt percekben, a riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra!